Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Szivárvány. Műsorok az élet sokféleségéről.
14 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Magyarország a jelenlegi formájában továbbra is elutasítja az Európai Unió migrációs paktumát, jelentette ki a belügyminiszter az Országgyűlés Európai Ügyek Bizottságának ülésén. Hazánk ezért nem készített tagállami végrehajtási tervet, és a jövőben sem tervezi ilyen leadását, tette hozzá Pósai Gábor. Az ülésen az Európai Unió bel- és igazságügyi tanácsának luxemburgi ülésén történtekről hallgatták meg a politikust, aki közölte, a paktumban szereplő szolidaritási pillérek, a kvóta szerinti elosztás, a pénzügyi megváltás és a technikai segítségnyújtás közül Magyarország az utóbbit tartja elfogadhatónak, ehhez viszont annak a tömeges migrációval szembenéző országnak a jóváhagyása is szükséges, amely segítségre szorulhat, ismertette. Két napon át ülésezik az Országgyűlés, ma az alaptörvény 16. módosításával dönthetnek a képviselők arról, hogy 8 évben korlátozzák a miniszterelnöki tisztség betöltésének maximális idejét. Emellett vélhetően rendezik a közérdekű vagyonkezelő alapítványok ügyét, illetve megalapozzák a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetését. A parlament ezt követően dönt a végrehajtási visszaéléseket feltáró vizsgálóbizottság felállításáról. Holnap rendkívül ülést tartanak, mivel a mai nappal a rendes tavaszi ülésszak véget ér. Kedden a képviselők megemlékeznek Nagy Imre és Mártír Társai újratemetésének évfordulójáról, majd több általánosítást is lefolytatnak. Ezek között szerepelnek az Európai Uniós forrásokhoz való hozzáférés érdekében szükséges egyes törvények módosításáról, a pedagógusok teljesítményértékelésének megújításához szükséges törvényi rendelkezésekről, valamint az egyes pénzügyi szektort érintő törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló indítványok. Magyarország újra európai országként viselkedik, a nemzeti érdeket mindig szem előtt tartva, de azt a szövetségi rendszeren belül érvényesítve, jelentette ki Orbán Anita Luxemburgban az uniós tagállamok külügyminisztereinek tanácskozására érkezve. Mint a magyar tárcavezető mondta, hazánk számára az áprilisi választások eredménye egyfajta visszatérést jelent, a szavazók ugyanis egyértelműen kifejezték azt a szándékukat, hogy Magyarország helye Európában van. Ukrajnával kapcsolatban közölte, intenzív, többhetes tárgyalások után sikerült megállapodni Kijevvel. Elmondása szerint a kétoldalú megállapodás rögzíti a kárpátaljai magyar kisebbség jogait az oktatás, a közigazgatás, a szimbólumhasználat és a kultúra területén. 2021. szeptembere óta nem látott szintre erősödött a forint, írta a Portfólió gazdasági portál. A magyar fizetőeszköz euróval szembeni árfolyama hajnalban 351-ig erősödött, miután az Egyesült Államok és Irán megállapodott a háború végéről. A három hónapja tartó konfliktus lezárását célzó keretmegállapodás bejelentését követően a hétfői kereskedés is jelentős emelkedéssel indult az európai részvénypiacokon, teszi hozzá az MT. Megszületett és azonnal hatályba is lépett az Egyesült Államok és Irán közötti konfliktus lezáró megállapodás, derül ki Donald Trump Truth Social bejegyzéséből. Az amerikai elnök posztjában egyben engedélyezte a hormuzi szoros díjmentes megnyitását és az amerikai haditengerészeti blokád azonnali feloldását. Világhajói, indítsátok be a motorjaitokat, hadd folyjon az olaj, áll Trump posztjában. Néhány perccel Trump bejegyzése előtt Shehbaz Sharif pakisztáni miniszterelnök már kiírta az ex-közösségi portálra, hogy megszületett az Egyesült Államok és Irán közötti béke megállapodás. Az ő posztja szerint a felek megegyeztek a harci cselekmények minden fronton való azonnali lezárásában, beleértve a frontokba Libanont is. Sharif szerint a béke megállapodás aláírására pénteken Svájcban kerül majd sor. A mostani megállapodás hatályba lépése után közvetítők egy sor találkozót szerveznek erre a hétre, ezeken a beszélgetéseken egyeznek majd meg a szakmai tárgyalások és a hivatalos aláírási ceremónia részleteiben, fejtette ki. Az idegenforgalmi szempontból is kiemelt jelentőségű tavak, a Balaton, a Tiszató, a Velencei tó természetes fürdőhelyének többsége továbbra is kiváló besorolású, közölt a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ az Európai Unió minősítési rendszer alapján készített értékelés alapján az MT-vel. A fürdőzésre alkalmas folyó szakaszokon kijelölt strandok 90%-a jó vagy kiváló minősítést kapott. Országszerte fokozott közúti ellenőrzéseket tart a rendőrség ezen a héten a Roadpol alkohol és drog elnevezési akció keretében. A hatóságok célja az ittas vagy bódult állapotban közlekedő járművezetők kiszűrése, valamint a közlekedési balesetek megelőzése. Végül az időjárásról. Holnap az érkező fátyol és a képződő gomoly felhők mellett általában sok napsütése van kilátás, csapadék nem hullik, a nyugati szél nagy területen megélénkül. A hőmérséklet kedden hajnalban 10-12, napközben 25-26 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Reklám. Múzeumok éjszakája a Bazilikában, az Érseki Palotában és Bélapátfalván. Június 20-án szombaton a Múzeumok éjszakáján 17 órakor koncerttel egybekötött tárlatvezetéssel látogatható a Bélapátfalvi Ciszterci apátság. Az Érseki Palota és pincerendszer felfedezésére 17 és 22 óra között óránként indulnak csoportok. Az Egri Bazilikában este 8 órakor orgona koncerttel és tárlatvezetéssel várják az érdeklődőket. A programok előzetes regisztrációhoz kötöttek. Időpontfoglalás személyesen az Érseki Palota látogatóközpontban, vagy telefonon a 36-os körzet 517-356-os telefonszámon. Múzeumok éjszakája, az éjszaka, amikor minden életre kell.
Reklámot hallottak.
Hajrá, magyarok!
Szeretettel köszöntjük a kedves hallgatókat a Szent István Rádió heti sportmagazinjának adásában. Mai műsorunkban először öttusával, ezt követően futsallal, kézilabdával, az Egri Pásztorvölgyi Általános Iskola megújult udvarával, majd egy kondiparkkal, túrázással, végül pedig úszással foglalkozunk. Rövid zene után tartsanak velünk! A miskolci Guzi Blanka aranyérmet nyert az öttusázók budapesti világkupa viadalán. A döntő másik magyar résztvevője, Erdős Rita, a 10. helyen végzett. Három csoportban kezdte meg a versenyt a 102 női induló. A 34 fős mezőny harmadokból az első 12-12 jutott az elődöntős szakaszba. Ez a 8 hazai öttusázó közül 5-nek sikerült, majd a körvívást követően csütörtökön 2 18-as csoportban kellett az első 9-9 között végezni a fináléba kerülésért. A legjobb 18-ban az egyéniben kétszeres VB ezüstérmes olimpiai negyedik Guzi Blanka és a 2024-ben VB bronzérmes csapatban Guzi Blankával együtt világbajnok Erdős Rita biztosította a helyét. A miskolci versenyző, aki áprilisban a kairói világkupa nyitányon arany, bő egy hónappal később a bulgáriai Pazarcsikban pedig ezüstérmes volt, remek vívással alapozta meg az újabb diadalát. Az akadálypályán 32,42 század másodperces eredménnyel hatodik lett, és összesítésben a negyedik helyre jött fel. A 100 méteres úszásban 1,69 ezred másodperccel második lett, így az öt lövészettel megszakított 3000 méteres futást már másodikként kezdhette meg, mindössze egy másodperccel a fehér orosz Hurejeva után. Mögöttük is szoros volt az állás, de mint kiderült, csak Poppy Clarkkal kellett foglalkoznia, egyedül a brit versenyző tudta tartani vele a lépést. Ő viszont nagyon is, rendkívül gyorsan végzett a lövészeteivel, így rendre elsőként ment ki az állásból. Guzi Blanka pedig a futószakaszon érte utól őt. Az utolsó sorozatból egyszerre vágtak neki a zárt körnek, és a magyar versenyző fokozva a tempót, rögtön elszakadt üldözőjétől, és magabiztosan győzött. Most őt hallják.
Ez csak egy állomás, ezt továbbra is azt tartom, viszont azt gondolom, hogy karrierem egyik legnagyobb, legszebb napja volt ez a mai, és szerintem nem fogom elfelejteni, amíg élek ezt a hatalmas szurkolást, ami itt volt ma. Azt gondolom, hogy ez az eredmény annak volt köszönhető, hogy végig az első perctől kezdve fegyelmezett voltam, és a kontrollt tudtam tartani, illetve a fókuszt is, úgyhogy kijött ennek az eredménye. Végre sikerült egy napon belül jól lőnöm és jól vívnom, azért ez ritkaság, hogyha visszanézek az elmúlt versenyekre, az elmúlt évekre, de azt gondolom, hogy áttörtem a jeget, mert továbbra is tartom, hogy fókuszált voltam végig. Ez a sorsolás, elárulom egyébként, a legrosszabb sorsolás, ami kijöhetett nekem, legalábbis, hogy nyilván az embernek van egy preferenciája, hogy milyen elemeket szeretne. Ez a kettő, ami sorsoltak, pont nem azok közé tartozik, amiket szeretek, de azt gondolom, hogy itt ez összejött ma, hogy oda tudtam figyelni ezekre is. Nagyon élvezem, hogy most ilyen szériában vagyok, és igyekszem megélni a pillanatokat.
Kedves hallgatóink, az előző percekben a miskolci öttusázót, Guzi Blankát hallották. Az Újpest FC idegenben 5-2-re legyőzte a Nyíregyházát a férfi futsal NB1 döntőjének negyedik mérkőzésén, ezzel 3-1-re nyert az egyik fél harmadik sikeréig tartó párharcban. A finálé az Újpest 2-1-es győzelmével indult, majd a szabolcsiak 7-2-re győztek házigazdaként, ezután pedig az Újpest ismét hozta hazai meccsét 4-2-re. A negyedik mérkőzésen a vendég lilafehérek gyorsan előnybe kerültek, a 47. másodpercben Suscsák Máté lefordult védőjéről és helyzetét gólra váltotta. A Nyíregyháza nem jelentett nagy veszélyt a vendégek kapujára, utóbbiak aztán a 10. percben újabb gólt szereztek. A folytatásban már a Nyíregyháza is veszélyeztette a kaput, de gólt nem szerzett a szünetig. Támadólag kezdte a második felvonást a házigazda, ennek eredményeként Hadnagy István a 23. percben szépített, egy percre rá azonban Suscsák válaszolt. Agresszív letámadásra váltott a Nyíregyháza, ez kedvezett a kontráknak, és a 30. percben ugyancsak Suscsák remek lekészítését követően Vas Ádám növelte a különbséget. A hazaiak továbbra is kockáztattak, kapusuk helyett mezőnyjátékost küldtek pályára, de labdaszerzés után Lucas Moriera révén gyorsan büntettek a lilák. A végeredményt Rafinha Henrique állította be a 37. percben, amikor is védhetetlenül bombázott a kapuba. Így a Nyíregyháza szerezte meg az ezüstérmet, az Újpest pedig aranyérmes lett. Lovas Norbertet, a nyírségiek vezetőedzőjét hallják.
Mindig a meccs hatása alatt vagyok, és nem szeretnék most így értékelni, inkább csak nagy köszönetet szeretnék mondani a játékosaimnak. Igazi ősök voltak, hosszú volt a szezon, nagyon nagy gratula nekik, mert rengeteg olyan dolog volt, amit kívülállók nem tudnak, de igenis megcsináltuk ezt az ezüstöt, és nagyon gratulálok nekik. Az előbb kihagytam a legfontosabbat, a közönséget. Nagyon köszönjük nekik, mert hatalmas élmény volt, és nagyon sok feszültség van bennem. Persze a jövőt azt tervezzük, csináljuk, jövőre megnyerjük, ennyit tudok mondani.
Most pedig Németh Pétert, az Újpest vezetőedzőjét hallják.
Nagyon sokat dolgoztunk érte, és hogy összeállt a taktikai rész is, fizikális rész is, illetve elkezdtünk hinni benne, és ez a mai napon is megmutatkozott.
Kedves hallgatóink, Németh Pétert, az Újpest futsal csapatának vezetőedzőjét hallották. Hatalmasat küzdve megnyerte az ifjúsági bajnokok ligája döntőjét a DVSC Kézilabda Akadémia U18-as női csapata. Hosszabbításban 41-32-re győzték le a Csesem Bukarest együttesét az MVM Dómban. A történelmi sportsikert elérő debreceni együttest a régi városházán köszöntötte Pap László polgármester.
A városon mindig lehetett számítani, ha a kézilabdáról volt szó, a női kézilabdáról volt szó, és ez így lesz a jövőben is. Tehát mi mindent megteszünk annak érdekében, hogy az akadémia működése az a következő években is megfelelően biztosítva legyen, és hogy minél több tehetség válassza a Debreceni Kézilabda Akadémiát annak érdekében, hogy ilyen nagyszerű eredmények szülessenek.
A finálét a román együttes kezdte jobban, ám a debreceni lányok fokozatosan felzárkóztak, így a szünetre 13-13-as döntetlennel vonultak az öltözőbe. A második félidőben már egyre inkább a DVSC akarata érvényesült. Stabilabbá vált a védekezés, támadásban pedig bátrabban és eredményesebben játszottak. A rendes játékidő végén továbbra sem dőlt el a trófea sorsa, így hosszabbítás következett. A ráadás perceiben a debreceniek bizonyultak higgadtabbnak és pontosabbnak, végül 41-39-es győzelemmel szerezték meg az U18-as Bajnokok Ligája serlegét. A játékosok számára különleges élményt jelentett, hogy több ezer néző előtt az ország legnagyobb fedett sportcsarnokában játszhattak. Kunlilianát a DVSC Kézilabda Akadémia játékosát hallják.
Annyira nagy dolog volt ilyen sok ember előtt játszani ilyen nagy helyen, és én nagyon jól éltem meg ezt. Én nagyon örültem, hogy ilyen közösség előtt játszhattunk, és tényleg, hogy annyira jó csapatmunkát tudtunk mutatni, úgyhogy én nagyon büszke vagyok a lányokra.
A siker értékét növeli, hogy az együttes felkészülését több nehézség is hátráltatta az idény során. Marian Blankát, az akadémia vezetőedzőjét hallják.
Erőfelül teljesítettek, mindent megtettek annak ellenére, hogy nagyon sok probléma volt a felkészülésünket, nagyon sok minden nehezítette, de egységes csapatként küzdöttek, és az utolsó pillanatig nem adták föl. Szeretnénk komplex játékosokat nevelni. Az átjátszás is egy nagyon fontos szempont, illetve az, hogy bármelyik játékosunk bármilyen játék környezetben megállja a helyét, akár egy korosztályos válogatottban, vagy később egy másik NB1-es klubban. Igyekszünk egy egységes rendszert kialakítani, akár heti szinten nézzük azt, hogy egy-egy korosztályban milyen típusú edzések vannak, és hogy így, ha esetleg átjátszásra kerül a sor, akkor ne ugyanazt az edzésmunkát végezzék el. Nagyon nehéz felkészíteni edzés környezetben, nem tudunk ekkora stressz helyzetet, versenyhelyzetet kialakítani. Egyrészt a bizalom, a csapat és a stáb közötti bizalom az, ami ilyen erősítő tényező. Az, hogy tudják a lányok azt, hogy egy hibázás az nem jelent problémát, hiszen kézilabda meccset még nem láttam hiba nélkül lehozni. Tehát merni kell hibázni, kockáztatni kell, az hozza meg a győzelmet, és ez a napi munkánkban egyébként benne van, hogy túl tudjanak lépni, és edzőként kezelni kell ezeket a helyzeteket.
A város emléklappal és kampuszfesztivál belépőkkel jutalmazta a játékosokat. A bajnokcsapat tagjai most rövid pihenőre vonulnak, július végén pedig már megkezdik a felkészülést a következő szezonra. Átadták az Egri Pásztor Völgyi Általános Iskola és Gimnázium kültéri sportpályáját, valamint megújult az intézmény udvara is. A részletekről Ballagú Zoltánt, az Egri Tankerületi Központ igazgatóját hallják.
Nagyon fontos számunkra, hogy megfelelő feltételeket, infrastruktúrális feltételeket tudjunk biztosítani a gyerekeknek a tanuláshoz, a pedagógusoknak a nevelőoktató munkához. Egyik kiemelt terület a mindennapos testnevelés feltételeinek a fejlesztése. Ebbe a programsorozatba illik bele az, hogy látottunk Bélapátfalván egy kültéri sportpályát. Egerben az Egri Pásztor Völgyi Általános Iskola és Gimnázium kültéri sportpályáját és a környezetét megújult állapotba fogjuk átadni a diákok, illetve a kollégák részére.
A beruházás jelentősen erősegíti a tanulók mindennapos testnevelését, továbbá a tanórákon kívüli szabadidős tevékenységeknek is szép, modern helyszínt tudnak így biztosítani. A fejlesztés Eger önkormányzata, a Magyar Labdarúgó Szövetség, illetve az Egri Tankerületi Központ összefogásával valósult meg. A mintegy 20x40 méteres kültéri sportpálya teljes körű felújítása magában foglalja a burkolat teljes cseréjét, a repedés javítási és szegélyépítési munkálatokat, a labdafogó kerítés felújítását, valamint a szükséges pályatartozékok elhelyezését. A korábban aszfaltos burkolatú pálya állapota jelentősen leromlott az utóbbi években. A felület több helyen megsüllyedt, töredezett. A közös cél az volt, hogy a diákok korszerű, biztonságos és tartós sportkörnyezetben mozoghassanak, fogalmazott Ballagó Zoltán, az Egri Tankerületi Központ igazgatója.
Ez a beruházás egy olyan összefogásnak az eredménye, amely jó példája annak, hogyha egy cél tűzünk ki magunk elé, akkor jó embereket tudunk jó ügyek mellé állítani. Magyar Labdarúgó Szövetségtől kaptunk 25 millió forintos támogatást ez a beruházáshoz, és a felmaradó önerőt, ami több mint 17 millió forint volt, a Eger megyei Jugóváros önkormányzat adta hozzá, és ugyanennyit adott hozzá saját forrásból az Egri Tankerti Központ, tehát egy 60 millió forint körülű beruházásról beszélünk. Nagyon mozgalmas tanév van mögöttünk, illetve még nem fejeződött be a tanév, hiszen csak június elejét írjuk. Én nagyon büszke vagyok arra, hogy milyen magas színvonalú nevelőoktató munka folyik az Egri Tankerti Központ által fenntartott intézményekben. Ez mutatja az intézményeink népszerűségét, ami a felvételi jelentkezésekben mutatkozik meg. Ez igaz mind az általános iskoláinkra, mind a gimnáziumainkra, mind az alapfokú művészeti iskoláinkra, mind pedig a sajátos nevelésigény gyerekekkel foglalkozó egységes gyógypedagógiai módszertani intézményekre.
Kedves hallgatóink, Ballagú Zoltánt, az Egri Tankerületi Központ igazgatóját hallották. Több turistautat is felújítanak országszerte a Magyar Természetjáró Szövetség pályázatának köszönhetően. A program célja, hogy a jelzések biztonságosan és jól követhetően vezessék a kirándulókat a legnépszerűbb útvonalakon. A fejlesztésekből a Zempléni régió sem marad ki, a térségben több túraútvonal jelzése újul meg a következő időszakban. Makár Rihárd elnökségi tagot hallják.
Előnyt élveznek az olyanok, amik egyáltalán ebbe a 2015-től létező jelzésfestési pályázatrendszerben egyáltalán nem voltak felújítva, ilyenek is vannak még sajnos, és ezen felül meg érkeznek be a túrázók felől is jelzések, hogy mely útszakaszok azok, amik olyan szempontból nehezen járhatók, tehát itt most nem a fakidőlésekről meg ilyesmiről beszélünk, mert ez nem a mi részünk, tehát mi csak a jelzésekről gondoskodunk. Tehát, hogy mondjuk lehet, hogy kidőltek a fák, amivel együtt a jelzés is kidőlt, és akkor ott hosszú szakaszon a túrázó nem tud tájékozódni, tehát nem tudja pontosan, tehát ezek a hiba jegyzékek úgymond beérkeznek az MTS felé, és ők ezt jelzik felénk, hogy a mi területünkön milyen ilyen utak vannak, tehát ez évben is fogunk ilyeneket festeni. Illetve több helyen van, hogy úgymond alakítjuk át a turista jelzésnek a rendszerét. Ezt nem azért, mert most úgy döntöttünk, hogy ez más színben jobb fog kinézni, hanem van egy MS szabvány, ami alapján ezeket módosítjuk, tehát a régi dolgokat, mert az MS szabvány egy új, ez egy, az elmúlt 5 évben jött ki, tehát ez alapján kell módosítani, tehát amikor egy útvonalat felújítunk, akkor meg kell nézni, hogy ez megfelel ennek az MS szabványnak, és hogyha nem, akkor ott átalakítjuk. Egy ilyen átalakítás kezdődött el a bükkaljai részen, aminek a festését tavaly elkezdtük Szomójától Bogácson át Cserépvárajáig, de még mindkét irányba maradtak ki részek, tehát így Szomójától Heves megye felé fogunk idén festeni, illetve Cserépvárajától, hát ott a Dobirét fele fog tovább menni a festés, és ezzel úgymond azt a rendszert ott be fogjuk fejezni. Idén a legnagyobb rész, az szerintem a zempléni rész lesz, ott van egy régóta fennmaradó adóságunk, a Pusztafalu környéke, ahol nagyon sok turista jelzés van, sok olyan, amit nem is általunk lettek festve, és különböző jelzési képek vannak elhelyezve, ami aztán tényleg nem szabványos, és akkor ezeket az utakat átnéztük, hogy ebből mi az, ami tényleg jól járható, szép is, tehát érdemes oda menni. Ezeket új jelzésképpel, de ezeket fel fogjuk itt újítani. Tehát mondom, a legnagyobb munkánk itt lesz, illetve Sátoralja új helyen, hogy elkészült a híd, az összetartozás hídja, tehát illetve a Sátoralja Üher várára se vezet turistaút, tehát ezt mind a két dolgot próbáljuk bekapcsolni a turistajelzés hálózatba is, hiszen nagyon sokan érkeznek ide, és nem csak kirándulók, hanem így a turistáknak is, akkor utána lesz egy további útvonal az ottani attrakció megnézése után.
Kedves hallgatóink, az előző percekben Makár Rihárdot, a Magyar Természetjáró Szövetség elnökségi tagját hallották. Sárváron a Magyar Fürdőszövetség tavaszi közgyűlésén mutatkozott be a Kazincbarcikai vízikomplexum. A rangos szakmai szervezethez Kazincbalcika város önkormányzata is csatlakozott. Az erről szóló nyilatkozatot Szitka Péter polgármester írta alá a kétnapos eseményen. A rendezvényen az ágazatban dolgozó szolgáltatók közti tapasztalatcserére is lehetőség nyílt. Kántás Zoltánt, a Magyar Fürdőszövetség elnökét hallják.
Azért is bír különös jelentőséggel a mai időkben egyébként ennek a szövetségnek a munkája, mert az elmúlt 30-35 évben létrehozott, és az elmúlt évekig egyébként hatályban lévő jogszabályok teljesen átalakultak. Gyakorlatilag a nulláról egy teljesen új jogszabályi környezet alakult ki a létesítéshez is, és a működéshez is, és különösen egy új tag számára, akinek ráadásul egy vadonatúj létesítménye van, azt gondolom szakmailag mindenképpen tudunk olyan iránymutatásokat, illetve szakmai támogatást nyújtani, ami a biztonságos létesítmény üzemeltetés mellett egy olyan létesítmény gazdálkodáshoz a kapcsolódó kérdéskörben is tud támogatást adni, ami egyébként az üzemeltetők számára az egyik legnagyobb kihívást jelenti.
A szakmai szervezet évtizedek óta nyújt érdekképviseletet tagjai számára. Lehetőséget biztosít arra is, hogy a tagok az ágazat működésével, a fürdők üzemeltetésével kapcsolatos kérdéseiket megvitassák és tapasztalatot cseréljenek. Az elnök hozzátette, az elmúlt időszakban számos esetben tudott érdekérvényesítő szerepével fellépni a szövetség, amikor akár egyes tagoknak tudtak szakmai segítséget nyújtani, vagy általában véve a közösség érdekeit tudták képviselni a döntéshozó szerveknél. A testületi ülés előadásokkal kezdődött, szó esett a hazai fürdők digitális megújulási lehetőségeiről, a turisztikai szolgáltatókra vonatkozó jogszabályi feltételekről és tervezési megoldásokról is. A rendezvényen a vízi komplexum szakmai vezetői is részt vettek. Halász Bélát, a Kazincbalcikai vízi komplexum műszaki divízió vezetőjét hallják.
Nagy örömünkre szolgál, hogy itt lehetünk a Fürdőszövetség konferenciáján, hiszen ez konferencia is, nem csak közgyűlés. Hát itt a tagfelvétel mellett szakmai tapasztalatcserére is van lehetőség. Különösen fontos ez, hogy a jogszabályoknak való megfelelés mellett a műszaki működésünk is meg legyen támogatva, és nálunk nagyobb, vagy belünk azonos méretű fürdők tapasztalatait is be tudjuk építeni a hétköznapi munkánkban. Különös tekintettel igaz ez mondjuk a vízminőségre, vagy akár a takarítás és a tisztítás technológiai lépéseire.
A program tisztújítással és az új belépők felvételével folytatódott. Kazincbalcika önkormányzata már korábban jelezte belépési szándékát a szervezetbe. Beke Tibort, a vízi komplexum igazgatóját hallják.
Magyar Fürdőszövetség az a fürdőket és úszodákat üzemeltető szakemberek szakmai szövetsége, és mint ilyen minden a szakmához tartozó jogszabállyal, szabályozással tisztában van, tehát gyakorlatilag azért fontos, hogy belépjünk ebbe a szövetségbe, hogy minden olyan információval, amivel ez a szakma kell, hogy rendelkezzen, ezt a barcikai szakemberek is megkapják. Másodszorban pedig nagyon fontos, hogy készülünk egy strandfejlesztésre. Ez a strandfejlesztés nagyon sok olyan szakmai kérdést vet föl, amiben az itt kialakuló kapcsolatrendszerrel, szakmai kapcsolatokkal nagyon sok segítséget tudunk kapni a szövetségtől.
A közgyűlésen a szakmai szervezet új belépőjeként Kazincbalcika is bemutatkozott. A várost és a vízi komplexumot bemutató prezentációjában Szitka Péter polgármester ismertette, hogyan vált Kazincbalcika iparvárosból élményvárossá. Mint fogalmazott, a sport Kazincbalcikán közös nyelv, közösséget épít, városképet formál és jövőt rajzol. Ennek a gondolkodásnak lett az egyik legfontosabb eredménye a vízi komplexum megvalósítása is. A létesítmény új városi minőséget jelent. Sport, egészség, közösség és pihenés egy helyen. Egyszerre szolgálja a versenysportot, az utánpótlást, a családokat és a rekreációt. A város jelenleg egy olyan stratégia fejlesztésen dolgozik, amely minőségben, élményben és szemléletben is méltó folytatása lehet a vízi komplexumnak. Szitka Péter polgármestert hallják.
Volt egy nagyon elavult uszodánk, és mertünk egy nagyot álmodni, és azt mondtuk, hogy egy vízi komplexumot építünk, ami egy olyan attrakciója lesz a városnak, amelyet el tudunk akár ide is hozni önök elé. Aminek a különlegessége az, hogy a Bükk lába és maga a város találkozásánál van ez a gyönyörű komplexum, aminek gyakorlatilag most két üteme készen van, és ott a mellette lévő zöld felületen majd egy strandfejlesztés is az éven a tervezése elindul, és remélem azt, hogy majd az elkövetkezendő alkalommal magának ennek a strandfejlesztésnek és a megvalósulásának az eredményére is be tudunk számolni.
Az előző percekben Szitka Pétert, Kazincbarcika polgármesterét hallották. Kedves hallgatóink, ennyi fért mai műsorunkba. Önök a Szent István Rádió heti sportmagazinjának adását hallották. Köszönöm, hogy velünk tartottak. Búcsúzik a műsor szerkesztő vezetője Kriston Tamás. További jó vételt, kellemes rádiózást kívánok.
Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja. Hét nap. Válogatás régiónk főbb témáiból.
Kedves hallgatóink, a következő 25 percben régiónk elmúlt hét napjának legfontosabb híreiből válogatunk. Köszönti Önöket a szerkesztő, Kovács Krisztina. Rangos szakmai elismerésben részesült a Sátor Aljaújhelyi Zemplén televízió stábja. A Pálosok nyomában című dokumentumfilm nemrégiben díjat nyert, elismerve az alkotók magas színvonalú munkáját és a magyar pálos örökség bemutatásáért végzett tevékenységét. A kitüntetést a film készítői Mezősi Nagy Marian és Mezősi Tamás vehették át.
A pálosokkal már nagyon-nagyon régóta foglalkozunk, vagy tervben volt, hogy szeretnénk egy filmet készíteni, mert hogy Zemplénben olyan értékeink vannak, aminek egy része a föld alatt, egy része a föld fölött található, és azt mindenféleképpen szerettük volna megmutatni. Ez köszönhető többek között a Gönci barátainknak, akik megmutatták nekünk a rejtett pálos értékeket, és ezzel együtt pedig köszönhető Sátor Aljaújhelynek, hiszen egy olyan értéket őriz a piarista templom, konkrétan Csepelin György vértanúnak a csonterekjéjét, ami számunkra nagyon fontos volt. A mi családunk kötődik a pálosokhoz, ezzel együtt pedig az a történet és az a hihetetlen nagy erő, ami ebben az ő történetében és ebben a csonterekében lakozik, és az megmozgat Sátor Aljaújhelyen, illetve a régióban nagyon sok embert, és az ő kultusza, jó értelembe véve, nagyon-nagyon régóta él. Azt gondoltuk, hogy ebből szeretnénk filmet készíteni, megmutatni egyrészt a Sátor Aljaújhelyieknek, hogy milyen értékük van, illetve a Zemplénben élőknek, illetve nyilván szeretnénk országosan is megmutatni azt, hogy milyen büszkeségeink vannak. Ez már ugye nem az első filmünk, ami vértanúkról készült, valamiért az élet mindig ezt a témakört hozza elénk, és hát természetesen van még olyan témánk, amit szeretnénk feldolgozni. Nagyon jó érzés volt, mert elértük tulajdonképpen a célunkat, hiszen hogyha az emberek megismerik a pálos történetet, akkor elértük a célunkat, másrészt pedig a szakma mondta azt most függetlenül, hogy mindentől függetlenül, hogy értékelésre méltónak tartották ezt a filmet, és azt gondolom, hogy ha valaki szereti a szakmáját, és ezt csinálja, azt gondolom, hogy a szakmában lévők a legnagyobb kritikusok, mert ők más szemmel nézik, és ha ők mondják azt, hogy ez díjazásra méltó, akkor azt gondolom, hogy minden álmunk és célunk valóra vált.
Gulyás István a díjat odaítélő zsűri tagjaként méltatta a Pálosok nyomában című dokumentumfilmet. A Táncsics Mihály díjas televíziós szakember szerint az alkotás egyik legnagyobb erénye, hogy a hagyományos dokumentumfilmes értékekre épít.
Igen komoly vita alakult ki a zsűriben, mert ugye az volt, hogy most van egy trend. Úgy csinálunk dokumentumfilmet, ismeretterjesztő filmet, természetfilmet, hogy megy a kamera, folyamatosan mozgásban van minden. Ez pedig egy nagyon szépen megkomponált, gyönyörűen fényképezett, kompozíciókban gondolkodó mozi volt, amire egyszerűen évek óta nem láttunk példát, és annyira jó volt látni, végre, hogy vannak olyanok még a szakmában, akik a klasszikus filmezés szabályai szerint dolgoznak fel egy témát, és a klasszikus filmezés az nem arról szólt, hogy rángatjuk a variót, meg svenkelünk, meg mindent, hanem van egy kompozíció, bekeretezzük azt a képet, és hagyjuk, hogy éljen, hagyjuk, hogy szép legyen önmagában. Úgyhogy ez zseniális volt ebből a szempontból, és maga a történet pedig tényleg egy szívetlen engető.
A Miskolci Egyetem fenntarthatósági és társadalmi felelősségvállalási kampánya elérte a 3. mérföldkövét. A Ne dobd el, ajánld fel elnevezésű kezdeményezés ünnepélyes adományát adó eseményét hétfőn délután tartották meg az intézmény üvegelőcsarnokában. Az összegyűjtött 1 millió forintos összeggel az egyetemi közösség a Baráthegyi Vakvezető Kutyaiskola munkáját támogatta. A 2006-ban alakult alapítvány tagjai vakvezető kutyák kiképzésével és átadásával segítik a látássérülteket. Az átadó ünnepségen Horváth Zita, a Miskolci Egyetem rektora beszélt a kezdeményezésről.
Ahogy a felkonfban elhangzott, 3. éve próbálunk a magunk módján segíteni egy-egy adott társadalmi csoportnak, közösségnek, és egyúttal felhívni a figyelmet a fenntarthatóság fontosságára. Ez a palack, ami itt áll a bal oldalamon, szimbolizálja, hiszen amikor tele kerül palackokkal, kollégáim visszaváltják, és a befolyt összeget ajánljuk fel mindig valamilyen jótékony célra. Ma különösen örülök, hogy itt vagyunk a kutyákkal egyetemben, hiszen túl azon, hogy a fél életemet azzal töltöttem, hogy vagy kutyát tartottam, vagy kutyákról szóló szakirodalmat olvastam, vagy olyan szakemberekkel beszélgettem, mint például Csányi Vilmos etológus, akinek a pályája azt hiszem, hogy mindegyikünk előtt ismert, és nagyon sokat tett ahhoz hozzá, hogy az ember legjobb barátját tudományosan is megismerjük. És hát nagy örömmel adjuk át ma azt az 1 millió forintot, amit a kollégáinknak, hallgatóinknak hála összegyűlt az elmúlt időszakban. Mindig próbálunk arra figyelni, hogy az egyetem a jogszabályban rögzített feladatain túl, persze oktatunk a hétköznapokban, kutatunk, végezzük a munkánkat, de picit lépjünk ki ebből a, hogy mondjam, komfortzónából, és a 3. missziós tevékenység keretében figyeljünk oda embertársainkra, a társadalmi, szociális problémákra, és ahol tudunk, ott próbáljunk valamilyen segítséget adni. És mindig meghallgatjuk a kollégákat, hogy kik azok, akik számára gyűjtünk. Tehát ez bármennyire kedves nekem, nem én magam döntöttem, hogy most a Baráthegyi Társaságnak adunk 1 millió forintot, hanem a szavazásnak ez lett az eredménye. Úgyhogy én köszönöm szépen a kollégáimnak, akik ebben részt vettek, munkát, és leginkább köszönöm azoknak az embereknek, akik nagyon sokat tesznek a látássérültekért, és bár azt mondják, hogy a kutyák nem értenek, de szerintem pontosan értik szó szerint, amit én mondok. Ha igaza van Csányi Vilmosnak, akkor egy jól nevelt kutya 3-3,5 éves gyermek értelmi képességével ér, már pedig egy 3,5 éves gyerek érti nagyjából, amit mondanak neki. Úgyhogy én azt remélem, hogy az itt megjelent kutyák is, úgyhogy köszönöm mindenkinek. És amellett, hogy át fogjuk adni az 1 millió forintos összegyűlt adományt, tekintettel arra, hogy bár a szavainkat értik a kutyák, nem biztos, hogy az 1 millió forintnak annyira örülnek, úgyhogy ezért nekik is hoztunk valamit, hogy közvetlenül ők is a mai napból valamit magukkal vigyenek, de természetesen Gazdiknak adom oda.
Boda Péter, a Miskolci Egyetem üzemeltetési, sport és kollégium igazgatóság igazgatója a kezdeményezés távlati célját is ismertette.
Azt gondolom, hogy ez a projekt az, amire méltán lehetünk büszkék, mert egyszerre újszerű, innovatív, környezettudatos, hulladékgazdálkodásban segít, és mellette, ami a legfontosabb, hogy most már 3. alkalommal tudunk, azt gondolom, jelentős összeggel segíteni, és mindez az egyetemi polgárok összefogásával valósul meg. Első két alkalommal olyan egyetemi hallgatóknak segítettünk, akik akkor olyan élethelyzetbe kerültek, amikor szükség volt a segítségre, majd most ugye a vakvezető kutyák és az őket kiképző szervezet számára fogjuk átadni az 1 millió forintot, és azt gondolom, hogy maradunk ezen a vonalon. Elindult egy kezdeményezés az önkormányzat, más jótékonysági szervezetek, a Lions Club együttműködésében, amelyben a városban egy olyan jelzőlámpa rendszer kialakítása kezdődött meg, amivel a vakok és gyengéllátók egy távirányító segítségével az eddigi korábbi kevésbé hatékony, sípoló és sokat bosszantó hangjelzés nélkül ők a saját távirányítójukkal tudják azt, hogy mikor van piros, mikor van zöld, és erre történt egy fejlesztés, és ez már Miskolc számos kereszteződésében kialakításra került, és a Miskolc Egyetem a 4. programját ezzel a Dedoft fel, ajánlj fel programban ez a jelzőlámpa rendszerre fogja elindítani. Nyilván a nyár kicsit csendesebb, de szeptembertől ugye újra elindul a gyűjtés, és azt szeretnénk, hogy itt a Miskolc Egyetem melletti nagy kereszteződést fel tudjuk szerelni ezekkel a jelzőrendszerekkel, ezzel is megkönnyítve minden Miskolc Egyetemen tanuló, vak és látássérült hallgatóknak az élethelyzetét, valamint az ide látogató vendégeinkét.
Megújult Sárospatak egyik fontos közlekedési útvonala, a 3801-es számú út Végartó felőli szakasza. Az útfelújítás nem csak a helyiek mindennapi közlekedését teszi biztonságosabbá és kényelmesebbé, hanem turisztikai szempontból is jelentős, hiszen ezen az útvonalon közelíthető meg a Végartó fürdő, valamint a térség kerékpárút hálózatának egyik fontos csatlakozási pontja is. A fejlesztés részleteiről és várható hatásairól Mózes Árpád alpolgármestert kérdeztük.
Örömmel jelenthetem be környékünk lakóinak, hogy elkészült a 3801-es számú út bevezető szakasza. Ez a Sárospatakra, itt a fürdő felől bevezető út, valamint a Kazinci út szakaszának az aszfaltozása. Ugyan még nem került átadásra, tehát még utómunkálatok zajlanak, de nagy örömünkre szolgál, hogy most már használhatjuk nyugodtan, pormentesen, akadálymentesen, döccenőmentesen az utat. Hát nyilván egy településről alkotott képet az befolyásolja, hogy milyen körülmények között, milyen úton közelítik meg a települést. Általában ugye a fürdőbe érkezők gyakorlatilag a városban nem is nagyon mennek be, tehát hiába van egy szép belvárosunk, ha ők csak a külterületen lévő fürdőt látogatják meg, abból vonják le a konzekvenciát, arról alkotnak véleményt. Így nagyon fontos, hogy az is egy jó minőségű út legyen, egy ápolt, tiszta környezet. Ezt el kell mondanom mindenféleképpen, hogy ez nem az önkormányzatnak az útja, nem a mi beruházásunk volt, ezt a közút végezte. Viszont a paraméterek, valamint az anyagi lehetőségek nem tették lehetővé, hogy itt kerékpársávot, esetleg utat alakítsanak ki. Már az is nagy jelentőség, hogy az aszfalt minősége sokkal jobb lesz, valamint az útpatka feltöltésbe került. Tehát nekünk a hosszú távú terveink között az szerepel, hogy egy másik útvonalon lehessen kerékpárral és gyalogosan is kijönni a vasútnak ezen oldalára, de ez nem egy kis beruházás és hosszadalmas engedélyeztetést igényel, ugyanis lehetne egy gyalogos átkelőt, vagy a legjobb megoldás az a régi kisvasúti hídnak a hasznosítása lenne. Mert akkor a vasút város felüli oldalán lehetne nyugodtan kerékpározni, gyalogolni, és a vasúton át lehetne haladni, és közvetlenül a kerékpárúthoz érkezne az ember, így elkerülni az autós forgalmat. Most jelenleg ezen az útszakaszon csak egy jobb minőségben az útszínén lehet majd kerékpárral ezen a pár száz méteren közlekedni, de úgy gondolom, hogy ez is már sokkal biztonságosabb lesz.
Jó Június 13-án hivatalosan is elindult az idei strandszezon Miskolcon, ahol a Selyemréti és a Miskolc-Tapolcai strandfürdő már teljes mértékben felkészült a látogatók fogadására. Az elmúlt hónapokban elvégezték a szükséges állagmegóvási és karbantartási munkákat, valamint a parkosítást és a műszaki berendezések átvizsgálását is. A nyári szezonban az üzemeltető fokozottan figyel a Selyemréti strandfürdő biztonságára, hogy a fürdőzők nyugodt körülmények között élvezhessék a kikapcsolódást. A részletekről Martini Emil, a Miskolci Fürdők Kft. Ügyvezetője adott tájékoztatást.
A régebbi időkben május 1-je volt a strandok nyitásának az első napja. Ez azonban ugye az elmúlt időszakban már azért tolódott. Ez egyrészt ugye a későbbi nyárnak köszönhető talán, illetve annak is köszönhető, hogy az iskola befejezése az ugye június 20-a. Annak is köszönhető talán, hogy a turizmus már eltolódott, ugye, és július 1-én kezdődik az igazi nyári szezon, és ebből adódóan országszerte a strandok is egyre később és később nyitottak. A május 1-i nyitások eltolódtak ugye a gyereknapi nyitáshoz, ezek voltak az elmúlt években a trendek, és most pedig már azt lehet mondani, hogy minél közelebb az iskolai szünet kezdetéhez, ami ugye most június 20-a, így természetesen Miskolcon is ehhez kalibráltuk be a kültéri strandoknak a nyitását, és ez június 13-ára esett, hogy már azon a hétvégén remélhetőleg jó idő is lesz. Ugye ez a tavalyi nyárból adódóan nem mindig feltételezhető, hiszen tavaly nem volt egy nagyon jó nyarunk, 4 hét volt körülbelül, amikor fázós hidegebb idő volt, mint a nyár, illetve esős idő volt, de reméljük, hogy ez most már idén megváltozik, és szép napos időnk lesz, és amikor kell, hogy a mezőgazdaságnak is legyen természetesen eső, és mi is felfrissülünk, akkor majd akkor lesznek az esők, amikor kellenek, hogy legyenek. De minden esetre ez a június 13-ai nyitás, ez én azt gondolom, hogy országszerte egy elfogadott nyitás, így a Selyemréti strandfürdő külső része, mert ugye a Selyemréti strandfürdő az 365 napot működik, az úszómedence, illetve a dögönyöző, de itt azért már el kell mondanom, hogy a pünkösdi hétvégére ott már az ülőmedencét, amely a Selyemréti strand legnagyobb medencéje, azt már megnyitottuk, és a június 13-ára igazából ott csak a gyermekmedencéknek az átadása maradt, míg Tapolcán pedig természetesen mind az úszómedence, mind a családi medence június 13-án fog majd kinyitni. Az Ellipsum élmény és strandfürdő, ebben benne foglaltaték, akik ugye hát idősebbek, azok az jobban értik majd azt, hogy a tapolcai strandfürdő fog kinyitni a családi medencéjével és az úszómedencéjével, és itt hagyd tedem hozzá, hogy természetesen az év 365 napját említettem ugye a Selyemréti strandfürdő tekintetében, de az Ellipsum tekintetében is nyugodtan mondhatom, hogy az év minden napján nyitva van, és ennek van egy kültéri része is bent az Ellipsum strandfürdő területén, úgyhogy oda hál' Istennek egyre többen és többen járnak, aminek nagyon-nagyon örülünk, és ezt a külső rész pedig kimondottan nagyon szeretik a vendégek. A vele szemben lévő tapolcai strandfürdő fog majd most június 13-án kinyitni. Ugye a tavalyi esztendőben elsősorban ugye a Selyemréti strandfürdő vált sajnos híressé az elmúlt 5-10 évben, hogy a biztonsági feltételek azok nem olyanok, amelyeket mondjuk egy kulturáltan fürdőző vendég elvárhat a strand területén. Ez akár a személyi biztonsága, akár a vagyontárgyainak a biztonsága is legyen, és ezért a tavalyi esztendőben meghirdetett a Miskolci Fürdő Kft. Egy bejárást, amelyen a rendvédelmi szervek vettek részt, így a Miskolci Rendőrkapitányság, a Miskolci Rendészet, valamint a Mirencek Kft., és ezt az idén megismételtük. A tavalyi év tapasztalata alapján ezt folytatnunk szükséges és kell is, hiszen az elmúlt év nyarán bizony jóval kevesebb renitens dolog történt, és itt többek között arról szól a dolog, hogy a hangos zene, hogy másokat ugye ne zavarjunk, házirendben benne van, nem lehet a fürdő területén. Voltak ebből problémák. Vagy az, hogy milyen fürdőruha divat van, tehát utcai ruhában nem tudunk ugye bemenni a strandra, illetve a strandra igen, de magában a medencében nem, ebben nem lehet fürdőzni. Tehát ilyen problémáink akadtak, de viszont komolyabb összetűzések, komolyabb cselekmények nem voltak, és ez minden képpen annak köszönhető, hogy a Miskolci rendőrkapitányság részéről az ott járőröző, sejmréten járőrözők, rendőrök betértek, akár délután is a fürdő területére. Ugyanígy tettek a miskolci rendészet munkatársai is, illetve helyben pedig mind iskolaőrök voltak, illetve ott voltak a Mirencek biztonsági őrei is.
Első alkalommal rendezték meg a Zempléni Kulturális Turizmus Konferenciát és Expót Sátoraljaújhelyen. A kezdeményezés célja, hogy közelebb hozza egymáshoz a térség kulturális és turisztikai szereplőit, lehetőséget teremtve a bemutatkozásra, a kapcsolatépítésre és a közös gondolkodásra. A szervezők szerint a jövő Zemplényének egyik kulcsa az együttműködés lehet, amelyből közös programok és térségi kulturális projektek születhetnek. A konferencia jelentőségéről és a folytatás terveiről a Kazinczy Ferenc Múzeum igazgatóját kérdeztük.
Turizmusban rejlő lehetőségek jó részt talán kihasználatlanok, mi nem akarunk nagy teoretikus, hogy mondjam, megoldásokat adni, nem vagyunk turizmusfejlesztők, fejlesztéspolitikusok, viszont talán azok, akik a turizmusban dolgoznak, akár a vállalkozói oldalról szolgáltatóként, étterem-szállodatulajdonosok, akár azok az állami vagy önkormányzati fenntartású kulturális intézményben dolgozó szakemberek, akik a kulturális turizmussal foglalkoznak, mondhatom azt életvitelszerűen, alkalmasak lehetnek együtt arra, hogy a turizmusban rejlő szinergiákat felszínre hozzák, együttműködéseket erősítsenek. Ami talán hiányzik ebből a desztinációból, az én meglátásom szerint az a közösen való fellépés, a közös marketing, a közös nagy programoknak a kidolgozása, egymás így megismerése, ezért az is elmondható, ez részben önkritika is talán, hogy mi magunk sem biztos, hogy tisztában vagyunk azzal, hogy mennyi minden kultúrás érték, turizmushoz kapcsolódó kultúrás érték van itt Tokajhegyen. Nagyon fontos, hogy egymást megismerjük, majd rendszeresen beszélgetve közös programokat, akár közös marketing kampányokat, szakmai rendezvényeket dolgozzunk ki. Van több konkrét ötletünk, ezeket fogjuk megbeszélni a meghívott szereplőkkel, és szeretnénk egy alulról szerveződő szakmai, civil alapokon nyugvó turizmus fejlesztést. Nem biztos, hogy erre mi vagyunk a legalkalmasabbak, de én úgy gondolom, személy szerint mondom ezt, ez nyilván egy szubjektív, ami nagyon sokat vártunk arra, hogy valami ilyesmi elindul. Voltak próbálkozások, tiszteletre méltó próbálkozások, de átütő siker azért ezen a téren nem volt. Rengeteg fejlesztés volt Tokajhegyen a turizmus területén, nagyon jó fejlesztések, meglátásom szerint mi feladatunk talán az lehet, hogy ennek a humán részét, a soft részét erősítve nagyobb hatékonysággal használjuk ki a régió turizmusában rejlő lehetőségeket. Ez a célja ennek a konferenciának, ami, ahogy nevében is van, első, ez nyilván azt vizionálja, hogy lesz szándékunk szerint második, harmadik és egy rendszeres ilyen fórumot szeretnénk, akár itt a múzeumban, de az elképzelésünk az, hogy ha erre van nyitottság mások része, akkor ez egy térséget felülelő tulajdonképpen egy vándorkonferencia lehetne itt a régióban, de mindvégig szakmai, civil alapokon szerveződő programra gondolunk. Itt szerintem egy intenzívebb marketinggel, akár egy közös összehangolt programnaptárral, vagy egy olyan kultúrás alakártal, ami regionális szinten működik, sokkal nagyobb hatékonysága működik. Tehát van igény, tehát ezt a múzeumunkba betérő vendégeken abszolút tapasztaljuk, hogy a kultúra iránt, az MTM-ről ugye hív, vagy Tokajhegyen a hívószó nyilván a bold, de hát itt van egy olyan nagyon izgalmas, nagyon összetett kulturális kódrendszer Tokajhegyen, az épített örökség, a szellemi kultúra, a történelem, a táj, mint olyan, és hát ehhez nyilván a gasztronómia, a bor is hozzájön, ami egy páratlan országos viszonylatban, szerintem páratlan desztinációs lehetőség. Nyilván elfogult vagyok az Zemplén iránt, de azt látom, hogy a mi adottságainkhoz képest, a kiváló adottságainkhoz képest a hatékonysága a turizmusnak alacsony. Tehát én nagyon bizakodó vagyok, hogy ebből valóban lehet egy eredményes, idővel operatív eredményeket is felmutatni képes kezdeményezés.
Emléktáblát avattak a Miskolci Egyetem egykori diák rádiójának tiszteletére az Eper 4-es kollégium bejáratánál. A stúdió 1953 és 2000 között 5 évtizeden keresztül szólaltatta meg a kampusz saját hangját. A vezetékes hálózaton működő adó aranykorában minden kollégiumi szobába eljuttatta a műsorokat a hallgatóknak. Az évtizedek alatt egy legendás, mintegy 600 fős öntevékeny közösség kovácsolódott össze az intézmény falai között. A mostani emléktáblaavatást a volt stúdiósok kezdeményezték, az eseményt pedig egy találkozóval tették emlékezetessé. A részletekről Karcagi Pál, az Egyetemi Rádió egykori munkatársa adott tájékoztatást.
A volt diákrádiónak vagy egyetemi stúdiónak készült egy emléktáblája, melyet annak az épületnek a bejárata mellett helyeztünk el, ahol ez a stúdió működött, ez az egyetem EPER4 jelű kollégiuma. Tehát a bejáratnál helyeztük el ezt a márványtáblát, mely emlékeztet erre az egyetemi rádióra, ami a fellelt dokumentumok szerint 1953-ban indult, és 2000-ig működött. Az egyetem nagyon kedvezően fogadta a kezdeményezésünket, és hát mindenben segített, amiben segítséget kértünk. Elsősorban a tábla állítás folyamatában Sulák László kollégiumigazgató volt a partnerem, és ő vele tudtam mindent megbeszélni, tehát engedélyeztetni magát a táblaállítást, és mikor elkészült a tábla, akkor ő segített a felszerelésében. Ez a felszerelés már áprilisban megtörtént, de a tábla avatását mostanra tűztük ki, mivel ezen a hétvégén jött össze egy csapat, amiben régi stúdiósok vannak még hozzá, van, aki Németországból jön, van, aki Angliából, tehát ehhez kötöttük a táblaavatást. Hát a táblaavatása maga szerintem nagyon kellemes légkörben folyt le, hiszen sok esetben olyanokkal sikerült találkozni, olyanok találkoztak egymással, akik már nagyon régen nem látták egymást, pedig annak idején mondjuk együtt dolgoztak ebben a stúdióban, úgyhogy nagyon jó sikerült a rendezvény szerintem, és hát mások is hasonlóan nyilatkoztak, úgyhogy ne csak én mondjam. A rendezvényen hát egyrészt elértük azt, hogy részt vett a Miskolci Egyetem rektorasszonya is, és ő nyitotta meg magát a rendezvényt, és utána elhangzottak megemlékezések, felhívtunk olyan volt stúdióst például, aki most tudomásunk szerint a legidősebb még élő volt tagja ennek a stúdiónak, aki 62 és 67 között volt egyetemista és stúdiós. Telefonon tudtuk elérni, mert nem tudott eljönni egészségi problémák miatt. 1953-ban a fellelt dokumentumok szerint akkor indították el, akkor csak az volt a funkciója, hogy olyan közleményeket olvastak be, ami a diákságot érintette, tehát felhívásokat, programokat, és akkor még csak néhány hangszóról szólt ez a vezetékes rádió, többek között az egyetemi éttermekben, délidőben, ebédidőben szólalt meg, de aztán hamarosan hangszórók kerültek a kollégiumok folyosóinak végére, minden folyosó végére, tehát emeletenként, és akkor már beindult az ébresztés is, tehát hogy reggel egy ébresztő műsorral, zenével ébresztették a kollégistákat. És aztán a további fejlődés során beindultak a saját készítésű műsorok is esténként, majd hétvégén is. Tehát minden este volt akkoriban már műsor, amikor én ott voltam, és volt hétvégén is. A hétvégi műsorok közül a egyik nagy kedvenc volt a kívánság műsor, ahol ugye a slágereket, világslágereket játszottuk le kérésre. Akkoriban még ugye nem mindenki tudott elérni ilyen zenéket könnyedén, tehát a stúdió volt az, amelyik friss zenei információkkal is ellátta a hallgatóságot.
kedves hallgatóink, ezzel heti regionális hírösszefoglalónk véget ért. Az elhangzott riportokat Fekete Gábor, Grunda János, Koleszer Krisztián és Molnár András készítette. Nevükben is köszöni figyelmüket a szerkesztő Kovács Krisztina. Új adással legközelebb egy hét múlva ugyanebben az időben jelentkezünk. Addig is viszont hallásra!
Hét nap. Válogatás régiónk főbb témáiból.